Borhi László történész, hidegháborús szakértő, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az Inforádió arénájának vendége. Látszik-e már, hogy az Obamacare, a legendás Obamacare sorsa mi lesz?
Hát a választási ígéret először az volt, hogy úgy, ahogy van, eltörlik, és akkor szép fokozatosan módosult abba az irányba, hogy a használható részeit megtartják, és módosítani fogják. Tehát nem cserélik le teljesen, de bizonyos részei módosítani fognak, például a pénzügyi feltételeken. Most hozzá kell tenni, hogy amikor én ott voltam már akkor, amikor bevezették pont az Obamacare-t, és mondtam, hogy Isten hozta önöket Európában, tehát ez egy olyan dolgot csinált Obama, ami Európában már természetes, tehát hogy a társadalom egészére kiterjeszteni ezt a tulajdonképpen emberi jogot, hogy egészségügyi ellátásba részesüljön alanyi jogon. Abban viszont igaza lett Trumpnak, hogy bizonyos számításokat rosszul végeztek el, tehát drágább lett ezt fenntartani, mint ahogy eredetileg kalkuláltak vele, és ez azt jelenti, hogy olyan embereknek, akiknek biztosításuk volt, egyszer csak nagyon megugrott ennek a költségen, tehát a családi büdzsében ez egy sokkal nagyobb tétel lett, mint korábban. És ez problémát jelent.
De meg lehet ezt oldani közgazdaságilag úgy, hogy hát, kevesebbe is kerüljön, meg még jó is legyen?
Most ez az, amit nem értek, drága. Ezt megmondom őszintén, ez egy drága dolog. Az is biztos, hogy az amerikai költségvetés legnagyobb kiadása az egészségügy. Ez általában így van. És ez mindenféle számítás szerint exponenciálisan csak növekedni fog, ami egyszerűen azzal jár, hogy ott is öregszik a társadalom. Tehát egyre nagyobbak lesznek ezek a kiadások. De az is biztos, hogy azért valószínűleg felmérte, hogy hatalmas társadalmi felzúdulást kellene ezt teljesen visszacsinálni. Tehát most abban az irányban megy a dolog, hogy akinek van ez, az megtarthassa, tehát ne veszítse el, ugyanakkor olyan módosításokat elvégezni, hogy ez költséghatékonyabb legyen.
A piac Amerikában beszállt ebbe az egészségbiztosítási rendszerbe? Ha igen, akkor gondolom velük is meg kell beszélni, hogy mi legyen.
Hát nagyon is beszállt a piac az egészségügybe, és részben, és még egyszer mondom, mert ez nem az én területem, és ez borzasztóan bonyolult ott, de a helyzet az, hogy nagyon drága, és nagyon drága egy jó biztosítás. Csak úgy érzékeltessem, hogy saját példán egy családtagnak vakbélműtétje volt. A végső számla az 18 000 dollárra jött ki.
Abban egy ember tönkre mehet, ha nincsen megfelelő jövedelme.
Hát na most a következő azért a helyzet, tehát hogy világosan lehessen látni, hogy nekünk volt biztosításunk, de egy is maradt még 5 000 dollár, amit zsebből kellett volna kifizetni, de megnézték a családi jövedelmet, és akkor azt elengedték. Mert az a kórházak felkészülnek arra, hogy valaki nem tud fizetni. Tehát már annak is örülnek, hogyha a biztosítás megvan. És erre külön készülnek. Tehát azért olyan nincs, hogy valakinek sürgős szívműtétje, erre van szüksége, és nem csinálják meg. Tehát erre van a kórháznak pénze, egy ilyen puffer pénze, hogy aki nem tudja kifizetni, azt benyelik. Tehát de ebből a számból látszik, hogy ezek pokoli költségek. Tehát ez rettentően drága lett. És én, akivel így beszéltem, és egy icipicit belelát, az azt mondja, hogy a magánbiztosítási rendszer, ami ott működik, és mondom, ez annyira bonyolult, hogy nem is értem, meg nem is a területem, de hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy ilyen egészen elképesztő díjtételek vannak az amerikai egészségügyben. És teljesen érzéketlenné vált a rendszer, mert ugye az orvos az nagyon ceruzán, nagyon-nagyon vastagon fog, mert azt mondja, hogy a biztosító úgyis kifizeti. És akkor egyszer még volt egy ilyen egészségügyi dolog, és akkor azt a nagyon drága lett volna, nekem elég sokat kellett volna fizetnem, és azt tanácsolták, hogy próbálják tárgyalni a ellátóval, és mondjam azt, hogy nem fedezi a biztosító, és ez valóban bejött, és mondja, jó, akkor ez kijön ennyiből. Tehát ez nagyon fura. Tehát az, hogy valakinek biztosítása van, azt a jelzést küldi az ellátó, tehát a kórház orvos felé, hogy nem kell annyira odafigyelni, hogy ez mennyibe került.
Le lehet húzni, van pénze a biztosítani.
Tehát óriási társadalmi probléma lehet az egészségügy, de hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon magas színvonalú az ellátás is.
A sajtó és Donald Trump viszonya látszik-e valamit változni, ami legendásan rossznak tűnik
hát,
innen?
Nem most a Saturday Night Live elnevezésű nagyon népszerű komédia szállt rá Donald Trumpra. Ugye van egy impersonátor, aki ezeken a műsorokban egészen zseniálisan parodizálja ilyen baginacsa módra Donald Trumpot, ami rettentően zavarja.
Zavarja? Úgy tűnt, hogy minden lepeleg róla, mindenre visszaszúr.
Igen, jól jön ki belőle. Az lehet, hogy jól jön ki belőle, de bántja. Azt egészen világos már, hogy ez bántja. És nem tudja magáról lerázni. Tehát nem áldotta meg az úr azzal a képességgel, hogy legyen egy kis humor. Tehát Donald Trumpról nem, se jót, se rosszat nem akarok mondani, ez nem az én tisztem, de ez felmerült, akkor az látszik rajta, hogy a humorérzéke az nem az igazi. És nem érti, hogy ez a dolog miről szól. Tehát ő személyes sértésnek vesz olyan dolgokat is, amit egyébként egy más típusú ember talán le tudna magáról rázni, de ő háborúban áll a sajtóval. Jó, elment a New York Times-hoz egyébként, amikor megválasztották, az állítólag jól sikerült. A New York Times-al volt háborúban, a New York Times az nyilvánosan kiállt Hillary Clinton mellé, ugyanis egy újságírójukat súlyosan becsmérelte és megbántotta az elnök. De utána elment, és ott joviálisan elbeszélgett, persze, hogy az zárt ajtók mögött mi hangzott el, azt úgyse tudjuk meg. Tehát az elején úgy tűnt, hogy megpróbálkoznak valamilyen fajta kiegyezéssel, vagy legalábbis modus vivendivel együttéléssel, hogy ne legyen ez a dolog ilyen érdes, de hát egyelőre nem látszik, hogy ez nagyon változna.
Változik-e Donald Trump és a republikánus párt viszonya? Mert arról is érdekes hírek jöttek.
Hát a republikánus párt az nagyon megosztott. Nyilvánvaló, hogy például a Bush klánnal már nem nagyon lehet megjavítani a viszonyt, de hát a Ryan Priebus, aki a republikánus pártnak az elnöke, az most már nyilvánosan és nyilvánvalóan kiállt Trump mellé. Tehát úgy tűnik, hogy azért néhány kulcsfigurát a pártból, tehát rájött arra, hogy nem állhat háborúba a saját pártjával. Tehát tulajdonképpen néhány kulcsembert sikerült maga mellé állítani, legalábbis így látszik kívülről, de semmilyen párt nem homogén semmilyen országban soha. Tehát ott is eltérő, ott is személyiségek, egyéniségek vannak, eltérő politikai vagy politikai filozófiai áramlatok, tehát ez teljesen világos, hogy az sem lesz soha homogén, de most amilyen rossz volt például szeptemberben, tavaly szeptemberben, mindenki azt várta, hogy az egész párt szétrobban, ahhoz képest úgy tűnik, hogy konszolidálódott a helyzet.
És a republikánus...
Bár most hozzátartozik, ugye, hogy ez a nemzetbiztonsági tanácsadó, akit hát ugye sokan kritizáltak, amikor a Trump kinevezte, tehát nem tartottak egy túlságosan jó választásnak, most arra kényszerült, hogy lemondjon, ugyanis hazudott az alelnöknek. Tehát azért ez nem nagyon fordult elő korábban. Tehát, hogy valakinek ilyen gyorsan le kelljen mondani a ilyen etikai okok miatt, és hát nyilvánvalóan ezek szerint valamilyen fajta nemzetbiztonsági kockázatot is jelent az úriember, ilyen nem volt még soha.
De az a baj, hogy hazudott, vagy az a baj, hogy az oroszokkal tárgyalt, hát és erről hazudott? De melyik a nagyobb baj?
Hát én azt gondolom, hogy egy olyan ember, aki nemzetbiztonsági tanácsadó, és nem tudja, hogy lehallgatják, amit beszél, az már baj. Mert ugye a saját elhárítása hallgatta le. És az amerikai rendszer még működik annyira, hogyha valakiről az elhárítás azt mondja, hogy ez egy kockázatot képvisel, akkor azért beindul egy gépezet. Tehát azért ez egy működőképes rendszer, azt látni kell. Tehát ezt nem lehet megúszni. Tehát ha valakinek mennie kell, az megy.
Látszik, hogy az utóda ki lesz, és ő nem jelent el ugyanilyen kockázatot?
Nem tudom, hogy ő felmerült egy név, azt hiszem, akit a Petraeus tábornok, akit esetleg az utódjának szán, de amennyire én tudom, még nem nevezte ki a végleges utódot. Mm. De hát gondolom, hogy ezek után hát tanulja, ugye tényleg egy outsider, tehát ez segített neki nyerni, hogy ez úgynevezett Washington insider, tehát hogy valaki benfentes Washingtonban, ez már Amerikában is egy szitok szóval vált. Ez se új keletű jelenség egyébként, de ilyen élesen talán most jelentkezett először, hogy valóban olyan embert akartak, aki új, de ez természetesen együtt jár azzal, hogy ez az ember tényleg nem ismeri azt, az elképesztően bonyolult rendszert, ahogy ez a Washington, ez a világ politikai központja, hogy ez működik. Hogy ez egy kontinens. Na most ugye a Mike Pence-t azért tartották egy jó választásnak a elnöknek, mert egyrészt egy sokkal nyugodtabb ember, Másrészt tekintve, hogy ő képviselő volt, ő elég jól ismeri, hogy hogy működik. Tehát tudja, hogy kihez kell elmenni. Tehát ismeri a kulcsokat, az ajtókat, ahogy ez a rendszer működik, amit Trump nyilván nem. És hát nagyon látszik, hogy ez minden elnöknek egy betanulási folyamat egyébként, tehát egy jó fél év, ami kiismeri magát az amerikai politikában, tehát egy olyan ember, aki a Fehérházba kerül, mint elnök. Ugye, ha csak nem másodszorra választják meg, de Trumpnál ez hatványozottan igaz. Tehát, hogy ő tényleg kívülről jön, akinek nem nagyon volt belelátása abba, hogy ez a dolog hogy működik. Most voltak olyan elnökök, persze, mint Eisenhower például, aki nagyjából mindent ráhagyott a beosztottjaira. Tehát volt, született egy döntés, és ő egyáltalán nem követte, hogy ez hogy ebből a döntésből hogy lesz megvalósított politika, hanem ezt teljesen delegálta a hatalmat a beosztottjaira.
De Trump nem ilyennek látszik, innen legalábbis.
Hát Trump nem ilyennek látszik, viszont meg kéne tanulni, hogy hogy működik a rendszer, különben szétesik, tehát akkor mindenki csinálja a maga dolgát.
Az eddig felállított csapata, az jól illeszkedik Washingtonba? Most a nemzetbiztonsági tanácsadót nem ide számítva, mert ő most éppen kiesett.
Ez is ki fog majd derülni, hogy
mennyi idő alatt kiderül.
Ez mindig egy pár hónap, tehát ez nagyon-nagyon az eleje, tehát nagyjából egy hónapja elnök. De mondom, hogy nagyon jól bejáratott embereknek is egy jó idő, amíg igazából összecsiszolódik a dolog, és kialakul, hogy hogyan működik.
A republikánus párt az mostantól kezdve a trumpizmus vonalát viszi? Vagyis Donald Trump egy hosszú távú megoldás a republikánus problémára?
Hát most legalábbis 4 évig biztos, tehát most ugye senki se várta, ez most bevált, úgy tűnik, hogy erre van igény, tehát itt társadalmi igény volt a nagyon komoly, ugyanúgy, ahogy 2008-ban, tehát amikor a Barack Obama nyert 2008-ban, akkor az volt a közérzés, hogy úristen, most óriási változásokra van szükség, és ezt ez az elnök elhozza magával. Most ugyanekkora feljegyzés van azoknak a részéről, akik a Trumpot megválasztották, hogy most tényleg megvalósítja. És látszik is, ugye ezzel a fal dologgal ide-oda táncol, mert hogy ő elkötelezte magát hogy a választói felé, és úgy tűnik, hogy ez nagyon sok szavazatot hozott neki. Ugyanakkor meg azt is nyilván belátta, hogy ez nem úgy megy, hogy én oda megyek a mexikai elnökhöz, hogy te kifizeted, úgyhogy most kitalált valami vámot, ami test képtelenség. De látszik, hogy ez Obamánál is probléma volt, hogy nagyon sok helyre ígért, és nehéz volt mindenkit kielégíteni, amikor elnök lett. Tehát nagyon könnyű ígérgetni ide-oda azoknak az embereknek, akik pénzt adnak neki mondjuk az elnökségére, és aztán mindent betartani. Tehát látszik, hogy ugye visszahozni a munkahelyeket, ez nagyon látványosan próbálkozik. Itt van ez a fal kérdés, ami nagyon megosztotta Amerikát, ugye ez nagyon sokan azt mondják, hogy ez un-American, ez nem illik Amerikához, és nem való. Tehát egy elementáris erejű protestmozgalom keletkezett emiatt. Ugyanakkor ott van a saját szavazótábora, akik meg nyilvánvalóan számon kérik rajta, hogy ezt meg kell valósítani, mert de ezt persze, megígérte.
Mit lehet egy elnökön számot kérni, aki 4 évig elnök? Tehát hogy lehet valamit, bármit számon kérni rajta?
Hát látszik, hogy milyen tüntetések voltak például ellentüntetések a megválasztása után. Tehát azt az ő nyilván nem akar egy destabilizálódást az országban, hogy az a szavazóbázis. És ugye azért látszik, tehát hogyha ő nem teljesíti az ígéreteit, akkor azért a kongresszusi képviselőkön keresztül azért ez eljut oda ez a dolog. Tehát nyilvánvalóan megérzi azért, hogyha nincsen olyan társadalmi támogatottsága, bizonyos, tehát ha olyan lépéseket akar tenni, amihez azért társadalmi konszenzus kell, ezt nem fogja tudni megcsinálni, hogyha a szavazótáborát elidegeníti. Tehát itt most a külpolitikai realitásokat valahogy juntimba kell hozni, azokkal a gyakran vad ígéretekkel, amiket ő tett.
Mennyi ideje van Donald Trumpnak? Szokták mondani, hogy a dolgok együttállása jó, mert a kongresszusban és a szenátusban is megvan az ereje. Mennyi idő alatt kell megcsinálni a legfontosabb intézkedéseit, hogy megelőzze az eróziót?
Mert hát én azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat gyorsan kell megcsinálni, tehát valamilyen fajta... Hát itt van ugye ez a vízumbotrány, hogy bizonyos országokból nem engednek be egy meghatározott ideig embereket, amíg felnámál egy újfajta ellenőrzési rendszer. Ez is azt mutatja, hogy a szavazótáborának akar tenni egy gesztust. tehát azoknak az embereknek, ugye nyilvánosan megígérte, hogy a muzulmánokat távol tartja Amerikából, ami egy hatalmas, és azt gondolom, hogy jogos botrányt eredményezett. Viszont úgy tűnik, hogy eznek elég erős társadalmi bázisa volt ennek az ígéretnek, Amerikában is a biztonság, az kulcs szóvá vált, és ő ezt ígérte.
De ilyenkor Donald Trump számol a bírósággal? Ami azért el tudja kaszálni, vagy úgy van vele, hogy én megtettem, a többi a bíróság dolga, a választó szimpátiáját
nem veszítem. Hát én azt gondolom, ez egy jó felvetés, ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy nagyon jó kérdés. Könnyen lehet, hogy ezzel egy picit le is védte magát. Hogy ilyen megpróbáltam, de hát ez a szörnyű rendszer, meg ez az ostoba liberális bíró ezt keresztbe tett nekem. Tehát valóban lehet egy ilyen olvasata a dolognak. Én azért azt gondolom, hogy egy picit elkötelezettebb ebbe az irányba. Tehát nem csak arról van szó, hogy pragmatikusan ugye, az igények megfelelően tett ígéreteket, hanem ő valóban úgy gondolja, hogy itt változtatásokra van szükség, ami komoly problémát, belpolitikai problémát jelent bizonyos helyeken. Tehát, szóval meglátjuk. De az jól látszik, hogy most próbálja teljesíteni a választási ígéreteit, úgy érzi, hogy erre szüksége van, és akkor beleütközik a realitások falában, hogy nem lehet mindent. Tehát azért ez a bizonyos politikai rendszer, a checks and balances, amit annyira emlegetünk, azért most látszik, hogy működik valamennyire. Most nyilván egy csomó jogász dolgozik neki azon, hogy hogyan kell ezt a törvényt vagy rendeletet módosítani ahhoz, hogy be lehessen vezetni. Gondolom, hogy néhány alkotmányjogász majd megfizetett, meglátjuk, hogy mi lesz a kimenetele, de ez egy ilyen tusakodás az elején. Tehát ő nagyon nagyot akart változtatni, nagyon nagyokat ígért, nagyon sok ellentmondásos dolgot ígért. Az azért jól látszik, hogy rezonanciára talált a biztonság. Tehát, hogy az, hogy ezt újra kell gondolni, hozzáteszem, hogy sokkal nagyobb problémát jelent a gun control, a fegyverek ellenőrzése, amire biztonsági problémát, amit teljes mértékben elutasít. Ebből látszik, hogy ez milyen jelentős Amerikában, tehát, hogy már az is... Ott azt gondolom, hogy Hillary Clinton nem akart itt nagyon komoly gun control rendelkezéseket életbe léptetni, ezt megszenvedte a férje, aki a Bill Clinton volt az utolsó, akinek sikerült egy néhány évre vonatkozóan fegyverkorlátozást bevezetnie. Utána mindjárt elvesztettek egy kongresszusi választást a demokraták, és ennek a leckéje az volt, hogy ebben nem szabad belenyúlni. És ez nem csak azért van, mert ez a fegyverlobbi és a National Rifle Association olyan erős, amilyen és félelmetes politikai kapcsolataik vannak, és mozgósító erejük van, hanem a fegyverviselés az amerikai étosznak a része. Olyan, most szóval mondom, mint Olaszországban a maffia, az van, meg lehet próbálni visszaszorítani, de valójában nem fog eltűnni.
Mint hogy mi kolbászt teszünk reggel pálinkával.
Így van. Ott van vannak olyan államok, ahol 3 hétig lehet úgy menni, hogy az ember embert nem lát. Tehát ott olyan vadonok vannak, az életstílus része, a vadászat, a szabadbalevés, az, hogy nekem lehet fegyverem, és ugye van ez az állandó mantra, hogy akkor a rossz, ha én elveszik a fegyverem, akkor a rossz fiúknak megmarad. Csak ennek az érveléssel az a probléma, hogy nem akarták elvenni. De jól emlékszem, hogy egy nagyon híres tévészemélyiség, aki egyébként angol volt a CNN-en, ebbe bukott bele, hogy amikor a Sandy Hook után, ahol több tucat gyereket lemészároltak, nagy volt a felháborodás, akkor úgy tűnt, hogy lehetne is valamit tenni, és ez a Piers Morgan nevű tévés ember, ez nagyon komolyan ráállt arra, hogy ő a műsoraiban propagálja, most már csinálni kell valamit. Mi beírtak egy férfit a National Rifle Association képviseletében, hogy soha nem, ilyet még életemben nem láttam, az az ember vörös arccal üvöltött egy órán, nem tudom, 20 perc volt az interjú, 20 percen keresztül üvöltött a riporterrel, és ilyet se hallottam még a műsor végén, hogy Redcoat takarodj haza, ugye a Redcoat ugye az az angolok, tehát, hogy takarodj haza, és üvöltött, és attól tartottam, hogy be is húz neki egyet. És ennek nem az lett az eredménye, hogy ez diszkreditálódott ez a bácsi, hanem maga a riporter egy idő után, hát nem mondták, hogy ezért, de hát nyilvánvaló volt, hogy nem talált igazán nagy rezonanciára. De ezzel lehetett a Clintonnét befeketíteni sokak előtt, hogy azzal vádolták, hogy ő el akarja venni, holott ez nem volt igaz.
A demokratáknak milyen jövő néz ki? Obama hát, elnök nem indulhat, a Clintonok, ők sem már, gondolom.
Hát ott most nagyon nagy vált. Amúgy is kellett volna, tehát hogyha Hillary Clinton győz, akkor 4 vagy 8 év múlva zajlott volna le az, ami most fog megtörténni jóval hamarabb. Tehát, hogy egy nagyon komoly generációs változás lesz a demokrata pártban.
De milyen irányban? Bernie Sanders idős ember viszont rettenetes nagy támogatást tett maga mögé a demokrata
párti
kampányban.
Hát ez a kérdés, igen, hogy a demokrata nemzeti konvenció elnökének is egy olyan embert választottak, aki elég baloldali. Ez ugye a Trump jelenség mellett ez már majdnem elfelejtődött, a Sanders jelenség. Tehát ugye egy olyan erősen baloldali töltetű politikai üzenet talált visszhangra, ami 10 éve még el... Tehát az, hogy ha valaki mondjuk 1980-ban azt mondja magáról, hogy a szocialista, akkor nagyjából 5-en szavaztak volna rá.
Ehhez képest most világosan ezt
mondtad. Ehhez képest úgy tudott nyerni Hillary Clinton, hogy azért eléggé Bernie Sanders ellen voltak a kártyák rakva, tehát ott kicsit dőlt azért a pálya. Tehát egyrészt ugye a szuperdelegált rendszer miatt Hillary Clinton több százas előnnyel indult. És vannak olyan államok, ahol csak regisztrált demokrata szavazhat az előválasztásokon. Ott, ahol nem csak regisztrált demokrata szavazhat, ott gyakorlatilag mind megnyert a Sanders. És egy nagyon amerikai politikai hagyományokat figyelembe véve egy elég radikális üzenettel.
De ezt figyelmen kívül lehet hagyni? A következő négy évre?
Nem.
Tehát ez egy fővonal lehet?
Ez most van. És ráadásul ez a 30 év alattiak generációja volt nagyon Sanders párt, ami azért valamit jelent.
Föl kell építeni egy új embert valószínűleg erre
hát
a politikai
vonalra?
Hát egy
új embert kell felépíteni, ha nem is pont erre a politikai vonalra, de ezt nem lehet meg figyelmen kívül hagyni, én azt gondolom.
De a demokrata párt erre egyébként alkalmas? Tehát van annyira rugalmas?
Nyilvánvalóan. Az... Többször előfordult, mert ugye a Roosevelt után is újra kellett például építeni. Tehát a Roosevelt az egész pártot uralta. Rooseveltnek magának is újra kellett építeni, mielőtt nyerni tudott.
De az
tehát
látszik,
ez többször előfordult.
Az látszik már, hogy ki lesz a demokraták következő kulcsembere a következő 4 évre?
Hát én azt mondom, hogy ez még egy kicsit korai, tehát még talpra kell állni. Ugye tulajdonképpen Hillary Clintonnak esélye arra, hogy elnök legyen, már nem nagyon van, de hát a pártban még óriási a befolyása, tehát nagyon sok múlik azon, hogy ő vagy Bill Clinton hogyan látja a jövőt, és hogy szóval nem legalábbis amikor ilyen pár hete eljöttem, akkor még nem nagyon látszott, hogy itt kire meg hogy fog épülni, de ez hosszú idő, nagyon sok idő van. Tehát valójában nekik nagyjából egy éven belül kell valakit találni, aki aztán 2 év múlva már látható lesz az újabb törvényhozási választásokon, és aztán ugye 4 év múlva, 3 év múlva megint indul a kampány. Sőt, ha mostanit veszem figyelembe, akkor lehet, hogy már 2,5 év múlva, addigra viszont biztosan kell már valaki, akire, vagy akár 1-2 ember, akire lehet építeni. Nem biztos, hogy ez egy ember lesz.
Köszönöm szépen az elmúlt 1 órában Borhi László hidegháború szakértő történész, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, főtanácsadója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok, a beszélgetést felvételről hallják.